Pole pozíció.
Pole position.
Öveket bekapcsolni, mert jön egy gyors kör Magyarország és a világ versenypályáin Szújó Zoltánnal.
Üdv mindenkinek! 90 esztendős korában elhunyt a Forma 1 hőskorának egyik meghatározó alakja, Sir Stirling Moss. Néha úgy érzem, hogy mára minden szót és jelzőt elcsépeltünk már, de az ő esetében egyáltalán nem túlzás a legendás jelző használata. Egy igazi úriember volt, aki egyszer éppen végtelen sportszerűsége miatt csúszott le a világbajnoki címről. Mert a végső siker nem adatott meg neki, bár többször egészen közel állt hozzá. 4 alkalommal is másodikként végzett összetetben. A Pole Pozíció Podcast mai epizódjában Sir Stirling Mossra emlékezünk. Ebben számtalan Forma 1-es témájú könyv szerzője, Méhes Károly író, szakújságíró lesz a segítségemre. Ha valaki már hallotta ezeket a történeteket, talán szívesen meghallgatja újra, aki azonban még nem, de rajong az autósportért, annak pedig majdhogy nem kötelező. Talán nem túlzás azt állítani, hogy ő tényleg még abban a korszakban versenyzett, amikor az az igazi hőskora volt a Forma 1-nek, amikor ugye azok a hősök születtek, akik közül sajnos már ott a versenypályákon elhunytak. Neki ebből a szempontból óriási szerencséje volt, hogy 90 éves koráig élhetett.
Hát igen, ilyenkor szokták azt mondani, a legnagyobb győzelem végül is az volt a számára, hogy túlélte a karrierjét, még egy csúnya baleset vetett is véget mindennek 62-ben, de hát mégiscsak 90 éves koráig elért, és viszonylag jó egészségben az utóbbi pár évig.
Nem véletlenül kapta meg a Mr. Autóverseny becenevet, mert mintha ő lett volna az első olyan versenyző, aki egy picit a versenypályák világán kívülre is elvitte az autósportnak a létezését, meg egyáltalán a tényét. Kicsit olyan, mintha Lewis Hamilton megelőzte volna a korát annak idején a 40-es, 50-es években.
Hát ő abszolút sztár volt, tehát gyakorlatilag már ő nagyon fiatalon, ugye majdnem azt lehet mondani, hogy egyidős volt a Forma 1-jel, hiszen 50-ben kezdődött a világbajnokság, ő már 51-ben indult futamon, igaz, hogy csak egy alkalommal, aztán 52-től viszonylagos rendszerességgel a következő 10 évben, de nagyon hamar sikeres lett, fiatal emberként hihetetlenül népszerű lett Angliában, hiszen ő volt a háború utáni ilyen depressziós évek után az első igazi sztár, és igazából minden kategóriában szinte azonnal győzni tudott, tehát neki tök mindegy volt, hogy Le Mans, vagy Rally, vagy amerikai versenypályák, vagy Forma 1, iszonyú sikeres volt minden tekintetben. Valami ilyen számot olvastam, hogy 529 versenyen indult, és abból 250-et megnyert, tehát majdnem 40% fölött, tehát jócskán jobb az aránya, mint mondjuk egy Schumachernek például, akiről ugye úgy gondolkodjuk, most nem tudom, hogy előtt annak éppen százalékosan mennyi, de tehát nagyon jól ment, és csupán Forma 1-en belül ugye mindössze 66 futamon indult, és abból 16-ot megnyert, tehát az elképesztően magas szám.
Sok nemzedék úgy ismerheti és úgy emlékezhet Sir Stirling Mossra, mint a legnagyobb pilóta, aki soha nem lett világbajnok. 4 alkalommal is ott volt a világbajnoki cím kapujában, egészen pontosan a második helyen összetettben.
Igen, ez egy kicsit ilyen kétes dicsőség, hogy aki legtöbbször nem lett világbajnok, de ez semmit sem von le az ő szenzációs versenyzéséből, hiszen azért ismerünk olyan világbajnokokat, akik hát ugyan megnyerték a címet, és emiatt örökre ott lesz a nevük a rangsorban, illetve a névsorban, pont legnagyobb ellenfele, akit 58-ban szintén kikapott Mike Hawthorne-től. De hát mindössze 3 verset nyert, abban az évben egyébként 58-ban, hogy a Hawthorne egyszer tudott nyerni, Moss 4-szer. Nagyon egyszerű dolog úgy ránézni a Forma 1-es világbajnokok listájára, és azt mondani, hogy hát Stirling Moss nincs köztük, noha ott lenne a helye. De minden egyéb sikere, meg az ő hírneve, azt hiszem, jócskán túlszárnyalja mondjuk az említett Hawthorne-t, meg egyéb más világbajnokokat is.
Ugye 1951 és 1961 között versenyzett a Forma 1-ben, valóban a Forma 1 hőskorában, Van Wall-lal, Maseratival, Mercedes-szel. Egyébként sportautókkal kezdte, és megvolt az a helyzeti előnye, hogy egy olyan családba született, ahol az édesanyja és az édesapa is rajongott a sportért, meg az autósportért. Egyébként Stirling Moss is rendkívül sportos fiatalember volt, ha jól emlékszem, akkor lovagolt, rögbizett, és így tovább. Boxolni járt, tehát egy nagyon sport életvitelt folytatott, és aztán meglehetősen fiatalon ült be az első autóversenyére, ahol rögtön kiderült, hogy rendkívüli tehetség. Érdekes, hogy 1955-ben Juan Manuel Fangio-nak a csapattársa volt, aki hát annak idején biztos a legnehezebb csapattársak egyike volt a Mercedesnél. Általában nagyon közel voltak egymáshoz, többnyire nyilvánvalóan Juan Manuel Fangio nyert, de 1955-ben Aintree-ben Stirling Moss a saját közönsége előtt tudott nyerni hazai pályán, úgy, hogy szinte végig Juan Manuel Fangio vezetett, de a végén 2/10 másodperccel Stirling Moss nyerte meg a futamot Fangio előtt. Állítólag soha nem fogjuk megtudni, most már biztos, de ő maga sem tudta, hogy Fangio szándékosan emelte el a végén a futam leintése előtt a gázpedálról a lábát, és engedte át neki a győzelmet, hogy hazai közönség előtt ünnepelhessen.
Hát igen, ezt ő maga is sokszor elmesélte, ezt a sztorit, hogy utána az évszázadok során többször is megpróbálta kicsikarni Fangióból a választ, hogy akkor ez most egy ajándékgyőzelem volt, de ugye olyat is lehetett most olvasni a visszaemlékezésekben, hogy ez a Mercedes PR igazgatójának volt a nagy ötlete, hogy ez az egész így történjen, hiszen Fangio akkor már gyakorlatilag biztos világbajnoka volt 1955-nek is. Ott volt ez a fiatal ember, ugye 26 évesen, még annyi sem volt akkor, nyilvánvaló volt, hogy övé a jövő, és amúgy is volt egyfajta ilyen mester-tanítvány viszony kettőjük között, egészen Fangio haláláig ők nagyon jóban voltak, rengetegszer találkoztak, ölelkeztek, a közös interjúkat adtak. De hát tény is való, hogy ez volt aztán Mossnak az első győzelme, és nagyon érdekes, hogy két évvel később ugyanezen a pályán, aztán többet Forma 1-es futamot Aintree-ben nem is nagyon rendeztek, talán még 61-ben, megint nyerni tudott, ott viszont az volt a nagyon nagy eredmény, hogy egy angol autóval nyertek angol pilóták, hiszen Brooks-szal közösen nyerték a futamot angol pályán. Tehát ez a pálya valahogy nagyon kedves volt az ő számára.
Igen, és egyébként nem feltétlenül csak a futam győzelmei meg a nagy rivalizálások miatt került be a történelem könyvébe a Forma 1-nek, hanem akár technikai újításokkal is, hiszen ő nyert először farmotoros autóval Forma 1-es futamot 1958-ban egy Cooperrel Angliában, de a nevéhez fűződik mindmáig az egyetlen összkerék meghajtású Forma 1-es autóval aratott győzelem is, 1961-ben az Oldham Parkban, tehát folyamatosan próbálta az újításokat követni, és olyan autókba ült be, nyilván elsősorban brit autókba, amelyek magukon viselték a fejlesztésnek a nyomait. Ha jól tudom, egyébként annyira modern házban élt Sir Stirling Moss Angliában, amelyben a 70-es években még talán egy James Bond filmet is forgattak, vagy meglehetősen sok jelenetet, mert annyira futurisztikus volt maga a ház, annyira különleges dolgokkal szerelték föl. Ha már ezeket az angol csapatokat és autókat emlegetjük, nem lehet, hogy Stirling Moss azért nem lett világbajnok, mert ízig-vérig egy angol úriember volt, aki ragaszkodott ahhoz, hogy elsősorban hazája autóival nyerjen futamokat és adott esetben világbajnoki címeket, ami aztán végül nem jött össze neki?
Részben ez az egyik oka, tehát ő valóban, főleg azok után, hogy őt nagyon fiatalon, Enzo Ferrarinak nagyon jó szeme volt a tehetségekhez, és már Forma 2-es korában fölfigyelt rá, és meghívta őt egy Forma 2-es futamba Báriba 1951-be, de a Manó tudja mióból, ők leutaztak az apjával, ami ugye Bári Londonhoz képest azért elég messze van, és 51-be ez még egy elég nyűgös utazás volt. Majd ott találták magukat abban a szituációban, hogy az autó, amire ők számítottak, Piero Taruffi, és ők mehettek szépen haza, és ez annyira megsértődött, hogy azt mondta, hogy soha nem fog szóba állni Ferrarival. De ennek ellenére pont a karrierje, amit még akkor nem lehetett tudni végén, már nyilván ütötték az 1962-es szerződést, De tény és való, hogy azt szerette volna mindig is, hogy az angol márkát, az angol technikát, az angol Pride-ot vigye ugye dicsőségre, és hogy ő mennyire angol úriember és sportember volt, az volt éppen ott csúcsosodott ki, hogy akárcsak ugye például Peter Collins 56-ban átadta az autóját Fangio-nak, hogy ő még fiatal, hadd nyerjen a Maestro. Amikor az 58-as portugál futamon ugye Mike Hosszörn megpördült és tolta visszafelé az autóját, hogy ne legyen útban, ki akarták zárni az amúgy második helyen célba ért ugye, brittet, és Moss magától, tehát senki nem kérte rá, ő elment a versenybíróságra, és megvédte a kollégáját, aki ugye legnagyobb ellenlábasa volt a bajnoki harcban, hogy nem a pályán tolta, ez egy városi futam volt a Portóban, vagy Portóban, hanem a járdán. És emiatt visszakapta a második helyet Hosszörn a 6 ponttal együtt, tehát így simán megnyerte volna, hogyha hagyja a csodába az egészet, és elveszik a 6 pontot, hiszen 1 ponttal kapott ki. Tehát ez is még nem tudom, hogy ez ma hogy működne a mai pilótákban, mennyire van meg ez a fajta tényleg egy ilyen magasabb rendű erkölcsi, vagy nem tudom minek nevezhető viselkedés, de ez akkor még legalábbis az angolokban a jelek szerint működött.
Ez a bajtársiaságnak egy olyan foka, amelyet talán ma már elképzelni sem tudunk, de valóban egyetlen egy pontos előnnyel nyert akkor Mike Hawthorn világbajnoki címet, és hogyha nincs ez a portugália eset, hogyha Stirling Moss nem áll ki a riválisáért tulajdonképpen, akkor ő annak az évnek a világbajnoka. Hihetetlen egyébként, hogy milyen történetek íródtak az autósport hőskorában. Ugye 1958-ról beszélünk, és ezt már szóba hoztad, Karcsi, hogy ott 10 versenyből 4-et megnyert Stirling Moss, és ugye akkor Fangio már nem volt a mezőnyben, tehát egyértelműen Moss volt az első számú esélyese a VB címnek, viszont a többi futamon nem szerzett pontot, egyszer volt egy második, és 5 alkalommal kiesett Stirling Moss, míg Mike Hawthorn szépen csöndben gyűjtögette a pontokat és a helyezéseket.
És ugye volt még egy buktató az ő szempontjából, az utolsó futam, ahol ugye akkoriban, mint ahogy aztán mostanában is, ugye egy pont járt a leggyorsabb körér, amit hát az akkori kezdetleges körülmények között azért próbáltak a pilótákkal, hogy mondjam, csak informálni őket, és kiírták, hogy HOV, tehát HOV, az szerepelt a táblán, Rec, ami a rekordot jelenti, tehát, hogy tudatában legyen a Moss annak, hogy egy pontot fog még pluszba kapni, kapcsoljon rá. De ő ezt valahogy félreolvasva, ő ezt regnek olvasta, tehát regular, és úgy értelmezte az egészet, hogy megy körbe, semmi gond, tehát csak teljesítés. Ugye többet nem tudott tenni, ő megnyerte a futamot, maximum még a leggyorsabb kört tudta volna begyűjteni, de mivel ő ezt az általa félreolvasott információt tartotta a fejébe, tehát ez az egy pont is az ő elbukásához vezetett.
Ugye minden nagy pilóta életében, minden nagy versenyző életében vannak hatalmas bukások. 1960-ban Spában szabad edzésen volt egy borzalmasan nagy balesete, aztán 1962-ben jött az a baleset, ami gyakorlatilag véget is vetett a pályafutásának. Ugye ekkorra Enzo Ferrari megszerezte őt, és Piero Ferrari is azt írta ki az internetre a napokban, hogy amikor előkészítették a szerződését, az Ferrari szerződését Stirling Mossnak, akkor egy brit racing green, tehát egy tipikus brit zöld Ferrarit is megcsináltak neki nyilvánvalóan kézzel ott Maranellóban, hogy azzal járhasson. Tehát nagyon akarta őt egyébként Enzo Ferrari, mert látta benne a tehetséget, hogy hol látta meg 1961-ben mondjuk Monakóban vagy a Nürburgringen, azt majd mindjárt elmeséljük. De ugye akkor ugorjunk egy picit előre az időben. 1962, már ott van a Ferrari-s szerződés, de hogy mi lett volna az azévi bajnoki címért folyó küzdelem végkimenetele egy utólag egyébként viszonylag megbízhatatlan Ferrarival és Stirling Mosszal, azt soha nem fogjuk megtudni, mert jött a Goodwoodi baleset.
Hát igen, ez egy nagyon érdekes helyzet volt. Ugye ő akkor a Rob Walker csapatában versenyzett mindenféle autókkal, és ebbe a szerződésbe is úgy ment csak bele, mert itt most már ő diktálhatott, és Ferrari mindent elfogadott, csak meg tudja szerezni most, mert ő volt akkor a legjobb. Tehát felől nem volt kétség, tehát belement abba, hogy a Rob Walker működtesse az autót, vagy hát ő csapatán belül menjen zöld legyen, és a többi, és a többi. De hát tudjuk, hogy 62-ben a sikeres 61-es szezon után igazából a Ferrari sehol se volt, tehát nem tudom, hogy a Moss-féle tehetség az a plusz, amit ő hozott volna, vagy netán a Rob Walker-féle csapatnak a kicsit más hozzáállása, mint a Carlo Kitty-féle olasz mérnök gárda, az mennyivel többet tudott volna kihozni ebből a Cápa Oro Ferrari-ból. Ugyanakkor Moss pedig azt mondta, már ezen a futamon ő szeretett volna Ferrari-val indulni, de nem készült el az autó, amit neki építettek. És abban biztos, hogyha még karambolozott is volna, ami hát nyilván már egy teljesen más helyzet, tehát ezek mind-mind csak feltételezések, hogy a Ferrari annyival erősebb autót épített volna, hogy nem lettek volna ilyen súlyosak a sérülései egy hasonló baleset során, hát ezek ilyen nagyon-nagyon találgatás szintjén lévő dolgok.
Igen, ugye Goodwoodban egy nagyon súlyos balesetet szenvedett, egy hónapra kómába került Stirling Moss, fél évre bénult le a teljes bal oldala, és hát nyilvánvalóan hónapokig tartott a felépülése. A mai napig nem tudni egyébként, hogy mi volt annak a balesetnek a hátterében, és aztán megpróbálkozott ugyan a visszatéréssel, de nagyon hamar belátta ő is, hogy ez így nem fog menni, hiszen az a koncentrációs készség, az a fizikum, ami ehhez kellett, főleg akkoriban, az már nincs meg neki. Egyébként addig a pontig érdekes módon ő rendelkezett a legtöbb Forma 1-es futam győzelemmel, 16-nál állt meg végül, és hát ahogy te is említetted, Karcsi, több mint 500 futamon indult különböző szakágokban, és jóval több mint 200-at meg is nyert közülük. Ez a fajta all-round playerség, ez ma már elképzelhetetlen. Tényleg tapsikolunk, amikor mondjuk látunk egy Fernando Alonso-t, ha nem is aktív Forma 1-es pilótaként, de elindulni Le Mans-ban, vagy a Dakar Rally-n. Ez akkoriban teljesen megszokott volt, és hogy mennyire tehetséges volt más szakágakban is, azért ő Mille Miliát, meg Targa Floriót, meg 1000 kilométeres Nürburgringi sportautófutamot tudott nyerni.
Meg Sebringet, meg mindent megnyert.
Hát, ahol elindult, pontosan ott nyerni tudott. Hát az a Mille Milia győzelem az egyik legemlékezetesebb győzelme Stirling most, és azt hiszem ott Fangio-ra ver talán fél órát, tehát hihetetlen átlagsebességet tudott produkálni. Ott is volt általában egy újítás az autóban. Ugye ez a Mille Miglia, ez egy közutakon zajló, rendkívül hosszú, borzasztóan kegyetlen olaszországi legendás verseny, és ott az itinert azt egy kis rollnira tekert papírról diktálta neki a navigátora, az is egy újítás volt, amit a mai napig mondjuk látunk Dakarral is autókban. Igen.
Ott az egész szituáció nagyon furcsa volt, hiszen egy újságíró volt az ő navigátora, Jenkinson, aki kvázi ilyen hobbiból beült, és ő találta ki azt, hogy csinál egy ilyen előzetes kalkulációt, hogy hol, milyen az út, és ezt ő felrakta egy ilyen, ahogy mondod, egy ilyen papírspirálra, és azt tekergette egy ilyen alumínium tokban, és beszélni nem tudtak egymással, mert rádió akkor még nem volt, gondolom, viszonyú zaj volt, tehát ő különböző jeleket talált ki, mutatta, hogy hol kell fékezni, hol kell belegyorsítani, milyen bukkanó vagy kanyar várható, és ez nagyon jól működött, hiszen előre tudta a fejében a pilóta, hogy mi következik, és emiatt nyilván egy kicsit bátrabban, meg nagyobb sebességgel mert belemenni az adott szituációba. Úgyhogy simán verte az egész társaságot, és hát gyakorlatilag ez volt neki a belépője a Mercedes csapat tagságba, amiből aztán szintén elég jól jött ki.
Pontosan így van, és egy picit ugrálunk az időben, de ez egyáltalán nem baj, miközben Sir Stirling Mossra emlékezünk, aki 90 esztendős korában hagyott itt minket, és költözött át az égi versenypályákra. Akkor beszéljünk arról az 1961-es évről, amikor Enzo Ferrari végleg eldöntötte, hogy meg akarja szerezni. Talán két legemlékezetesebb futamgyőzelme is abból az évből eredezik. Egyrészt az esős Nürburgringen nyert, természetesen a Nordschleifén, tehát a klasszikus pályán, amikor a felszáradó pályán mindenki száraz abroncsokat tett fel, ő meg kockáztatott, elindult esőgumin, és igaza lett, mert elerett az eső a futam közben.
Hát igen, az egy nagyon kegyetlen pálya volt, ugye tudjuk, hogy 22,5 kilométer hosszú, valami 180 kanyarja volt, mindössze 14 kört kellett abszolválni a pilótáknak, de így is hihetetlen népszerű volt maga a futam, tehát ott általában 500 ezer néző ücsörgött, mondjuk volt is rá hely, mert tényleg ott az egész hegyet körbeöleli a pálya Adenauer-tól egészen lefelé. Azt szokták korábban mondani, hogy most már 76 óta oda baleset óta ez a pálya nincs meg, de hát, hogy aki ott nyerni tudott, az tényleg konyít valamit az autóversenyzéshez. És hát ugye annak az évnek tényleg az volt a jellemzője, hogy ott a Ferrari mindent vitt. Tehát ott volt ez a nagyon jól is kinéző Cápa Oro 156-os kódjelű első farmotoros Ferrari, és azzal a három pilóta, a későbbi bajnok Phil Hill, Wolfgang Trips és Richie Ginter, hát igazából lehetetlennek bizonyultak volna, ha nem lett volna Moss. Mert Moss volt az, aki két teljesen különböző karakterisztikájú pályán Monakóban, és ezen a hihetetlenül mondjuk mindkettő nagyon nagy koncentrációt igénylő, és eléggé kanyargós pályán, ezzel a kis Lotusszal, ami se fölépítésében, se motorerőben nem tudta azt, amit a Ferrari, elpáholta a Maranellói ellenfeleket, és hát a monakói látvány az egészen döbbenetes mai szemmel, ugye, hogy a hűtés végett, a kocsi két oldala ki volt bontva.
Hát látszott a pilótáknak a combja.
Emlékszel ezekre a képekre, tehát gyakorlatilag ő pucér fenékkel, meg lábbal ülött néhány alumínium cső között. Tehát, hogyha ott neki vágódott volna bárminek, és nem tudom, hogy látszott volna ki, de nem vágódott neki, hanem szépen megnyerte mindkét verseny.
Na, akkor beszéljünk erről az 1961-es monakói győzelemről, mert Stirling Moss saját bevallása szerint is talán az élete legnagyobb versenye volt. 1961. május 14-én vagyunk, hogyha behúnyjuk a szemünket és oda képzeljük magunkat a Nagyhercegség utcáira. Egyébként a pálya az nagyjából megegyezik azzal, amit manapság is használnak. 100 kör, ez viszont egy nagy különbség a mostanihoz képest. 2,5 óra felett volt bőven a versenyidő. A mezőnyben olyanok vannak ott, mint Jim Clark, Dan Gurney, a két Hill, ugye Phil és Graham. Tehát egészen komoly nagyágyúk. A 14. körben Stirling Moss az érre áll, és attól kezdve az őt üldöző Ferrarik lemaradása egyszer sem több 4 másodpercnél. Tehát egy idegörlő körözés a monakói utcákon. Richie Ginter végül 3,7 másodperccel kapott ki, és azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban Stirling Moss, hogy minden alkalommal, amikor belenéztem a tükörbe, egy piros autót láttam abban, ami nagyon nagy volt, tehát nagyon közel volt hozzá valamelyik Ferrari.
Ez egy elképesztő futam lehetett, és hát érdekes ez is, hogy igazából a Ferrari sok közül úgy lehetne mondani, hogy a number three pilóta nyert, mert mind a két, a Phil Hill lett a harmadik, és a Trips a negyedik, tehát gyakorlatilag a leginkább outsider lett az, aki ugye két csapattársat megverte, és hát valamennyire szorongatta Most is, de egyszerűen nem lehetett vele bírni. Egy ilyen Climax motoros kis autóval, félig ugye földarabolva, de mindig is azt mondta, hogy tehát Monaco az egyik kedvence, mert hogy egyszerűen ott úgy, ő azért szeretett ott versenyezni, most ezt egy interjúban hallottam tőle, mert hogy élvezte azt, hogy belenéz egyes kanyarokba a nézők szemébe, és hogy az neki plusz inspirációt jelentett, hogy azoknak a tekintete is lángol, mert annyira izgulnak, meg annyira élvezik a futamot, és ez valahogy még plusz energiát adott neki.
Azt már megbeszéltük, hogy 1962-ben a Goodwoodi baleset miatt végül a Ferrari szerződés birtokában ugyan, de nem tudta folytatni a Forma 1-es pályafutását. Mi lett azután az életpályája, hogyan alakult Stirling Mossnak, hiszen ő beleivódott nemzedékek fejébe Angliában, mint az autósport első számú képviselője?
Hát voltak éppen ő abból élt meg, hogy ő Stirling Moss. Tehát igazából nagyon korán, tehát az apja és neki volt elsők között menedzsere a mai klasszikus értelemben, megalapították a Stirling Moss Limited társaságot, ami a pénzügyeket is kezelte, és ő attól fogva, hogy felépült, és már nem autóversenyző volt, rengeteg fellépést vállalt, már a 60-as években lehetett előre tudni, hogy 1000 font az ő föllépti díja, ami nem is pénz volt, ez nyilván azért az idők folyamán egy kicsit növögetett, de nagyon szívesen ment mindenhova, egy időben tévékommentátorként is szerepelt, rengeteg gondolom reklám hozatta az arcát, meg egyszerűen ahogy ment előre a korral, hát ő egyre nagyobb legenda lett, egyre régebbi kornak számított az az 50-es, 60-as évek, amikor ő versenyzett, és hát mindenütt szívesen hallgatták a történeteit, ilyen klasszik részeken vett részt, és igazából egészen a 2016-os megbetegedéséig nagyon aktívan élte az életét, azzal együtt, hogy 85 évesen ugye a saját házának a liftaknájába is sikerült bezuhannia, mert nem vette észre, hogy nincs ott a lift, és belépett, és hát ott néhány lábtöréssel megúszta, de hát már nem volt fiatal ember akkor sem.
2013-ban forgattak egy szenzációs összeállítást a mercedesesek, amikor Lewis Hamilton részvételével kitolták a régi ezüstnyilakat, és Monzában a döntött kanyarban száguldottak keresztül néhányszor Stirling Moss-szal. Hát egyébként azok egy életre beleivódtak a fejembe azok a képek, és lehetett érezni például Lewis Hamiltonon is, hogy mekkora tisztelettel viseltet egy ilyen legenda iránt.
Hát egész biztos. Hát ha én csak magamra gondolok, hogy amikor ilyen kamaszként elkezdtem a Forma 1-jel foglalkozni, és hogy ezek a nevek már akkor is régének tűntek, tehát egy Honjo, egy Moss vagy egy Clark, és akkor egyszer csak találkozik vele az ember. Egy Hamilton is nyilván, amikor még csak gokartozgatott, meg álmodozott arról, hogy majd Forma 1-es pilóta lesz, és pláne egy angolról van szó, aki ugye az ő hazájában a háború után elsőként ért el ilyen eredmény. Ugye Horsen sajnos a világbajnoki címe megnyerése után 2 hónappal meghalt, tehát ő nagyon fiatalon szintén távozott, és Moss volt az, aki egészen mostanáig valahogy ezt a folyamatosságot képviselte a Forma 1-es bajnokság kezdetétől. Hát sajnos, hogy ez a fejezet lezárul, de hát 90 évesen nem olyan nagy csoda, hogyha így történt, és ugyanakkor ezt a 70 évet, amit a Forma 1 jelent, amit most sajnos idén hát nem nagyon tudunk megünnepelni, még pluszba ez is hozzájön.
Figyeltem egyébként a közösségi oldalakat, és a legnagyobb tisztelet hangján szólalt meg mindenki, Martin Brundle, Lewis Hamilton természetesen, Jackie Stewart is rendkívül nemes gondolatokat és szép gondolatokat fogalmazott meg Stirling Mossról. Karcsi, nagyon szépen köszönöm, hogy fölidéztük a múltat. Még egy kérdés így a beszélgetésünk vége felé. Igen. Az igaz, hogy neked konkrétan van egy leveled, egy aláírt leveled Sir Stirling Mosstól?
Hát igaz, mert én ifjúkoromban, hát még a vasfüggöny mögött ugye ilyen bohó forma egy őrültként, hát akinek tudtam, megszereztem a címét, és hát írtam szépen teljesen hagyományos postai úton, kézzel, vagy apám írógépén, már nem emlékszem, ilyen rajongói leveleket, konkrétan tőlem, mert valahol olvastam, hogy hát nyilván mindenkinek van, azt akkor én még nem tudtam, önéletrajza vagy életrajza, és abból kunyeráltam volna egy példányt, amire ő nagyon kedvesen, tehát egyrészt válaszol, tehát az a legtermészetesebb ezen a Stirling Moss Limited levélpapíron, ahol megírta azt, hogy hát ő nagyon szívesen segítene, és örül, hogy a világnak ezen a fertáján is tudják, hogy mi az, hogy Forma 1, megismerik az ő nevét, de hogy elfogyott a rendelkezésre álló néhány kötet, de és reméli, hogy ha hát nem is könyvel, de meg örvendeztet egy dedikált aláírt fényképpel, ami az 55-ös Aintree győzelmét ábrázolja, és hát én ettől kiugrottam a bőrömből természetesen, és hát nagy becsben őrzöm azóta is ezt a levelet.
Csak attól liba bőrös tettem, hogy hallgattam ezt a történetet. Elhangzottak olyan szavak az internet előtt érából, mint írógép, meg levélpapír. Fiatalabb hallgatóinkat arra biztatom, hogy nyugodtan keressenek rá az interneten, mert bőven az internet előtti korszakban voltunk, amikor az még nem volt annyira egyértelmű, hogy ezeket a világsztárokat valamilyen úton, módon el lehet érni, és lám-lám egy illedelmesen megírt levélre válaszolt is, és egy aláírt képet küldött. Karcsi, nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél felidézni Sir Stirling Moss emlékét. Megőrizzük őt azt hiszem a legszebb emlékeink között, és a legjobb emlékezetünkben. És hát sajnos a tény az, hogy egyre kevesebben vannak már azok, akik az autósport, a Forma 1 hős korában ott voltak és versenyezhettek. Egy legendás képviselőjétől búcsúztunk most a Forma 1-es száguldó cirkusznak. Karcsi, nagyon szépen köszönöm, vigyázz magadra, és szerintem akár ebből még rendszert is csinálhatunk, hogy néha kiszúrunk egy-egy pilótát vagy korszakot, és egy kicsit beszélgetünk róla itt a Pole Position podcastban. Ha nyitott vagy rá?
Nagyon szívesen, hiszen jó érzés egyáltalán beszélni a Forma 1 múltjáról, főleg ilyen figuráknak az életén keresztül, nem feltétlenül kell a halálának az apropójából, de hát vannak évfordulók, születésnapok, híres versenyeknek az évfordulói. Tehát pont most, ahogy említettem már, ugye a Forma 1 70. évében legalább ennyivel tudunk egy kicsit adózni a múltnak. Thank you.
Pole Pozíció. Pole Pozíció.